Én, János, láttam, hogy az égben föltárult az Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség ládája. Az égen nagy jel tűnt föl, egy asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. Áldott állapotban volt, kiáltozott gyötrelmében és szülési fájdalmában. Majd egy másik jel tűnt föl az égen, egy nagy vörös sárkány. 7 feje volt és 10 szarva, és mindegyik fején korona. Farkával lesöpörte, és a földre szórta az égcsillagainak egy harmadát. Azután a sárkány odaállt a szülőasszony elé, hogy mihelyt megszül, elnyelje a gyermekét. Az asszony fiút szült. Fiú gyermeket, aki majd vaspálcával kormányozza az összes nemzetet. A gyermeket elragadták, és Isten trónja elé tették, az asszony pedig a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára. Ekkor harsány hangot hallottam az égben. Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa. Eljött az ő fölkentjének uralma. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Kedves testvérek! Az olvasmány a Szentírás utolsó könyvéből vett részletet, sőt, részleteket tartalmaz, mert úgy illesztették egymás mellé a mondatokat, hogy teljes egész történetet alkossanak. Már ez a szerkesztés is mutatja, hogy magában az eredeti szövegben nem a szűzanyáról van szó, hanem a liturgia alkalmazza rá, teljes joggal, azt, amit a Bibliában olvasunk. A jel ugyanis valójában az egyház történelméről szól. Arról a helytállásról, amivel a különféle üldözések között megőrizte a hitet és az Istenhez való hűséget. Ugyanakkor a szentatyák magyarázata szerint Szűz Mária alakja is ott van az egyházban, és viszont az egyházban magát az egyház anyját is láthatjuk, tehát kölcsönösség van az egyház és a szűzanya között. Mindennek alapja az Úr Jézusnak a keresztül adott rendelkezése. János, gondoskodjék Isten anyjáról, mint a saját édesanyjáról, Szűz Mária pedig lássa Jánosban és minden hívőben a saját gyermekét. Az Úr ugyanis már 2 korábbi alkalommal is előkészítette ezt a rendelkezését. Amikor Szűz Mária a rokonokkal együtt fölkereste Jézust, ő kijelentette, aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Egy másik alkalommal pedig egy asszony magasztalta, boldognak mondta Jézus anyját. Erre az Úr Jézus válasza ez volt, boldogabb, aki hallgatja és megőrzi Isten igéjét. Mindezekből bátran következtethetünk arra, hogy a szűzanya a maga szolgálatával előképe az egyháznak, amelyre Isten fia a híveket bízta. Az egyház szolgálata pedig alázatosan követi a szűzanya hűségét és engedelmességét. A mai ünnep is azt mutatja, hogy a boldogságos szűz életútjában is előre mutatja az egyház sorsát. Ahogyan ő maga az égbe emeltetett, ez lesz a sorsa a hűséges hívőknek, vagyis magának az egyháznak is. Az égben föltárult Isten temploma. A látomás a jövendőt jelzi, de a jelennek szól. Szent János apostol korában még bőségesen voltak olyanok, akik nem tudtak elszakadni az ószövetségi előírásoktól. Igaz, már lerombolták a templomot és Jeruzsálemet is rommá tették, ennek ellenére ragaszkodtak a megszokott előírásokhoz. Szent János ezért használja az ószövetségi képet, a templomot, Isten jelenlétének jelzésére. Ugyanezt jelenti a szövetség ládája is. A templom feltárul, tehát Isten elrejtettsége megszűnt. Isten megmutatkozott az emberek előtt, és titkait is föltárta. Ahogyan az Úr Jézus az utolsó vacsorán megmondta apostolainak, minden tudtulat adtam nektek, amit atyámtól hallottam. Egyébként a zsidó hagyomány úgy tartotta, hogy a szövetség ládája nem pusztult el a babiloni invázió alkalmával, hanem Jeremiás próféta biztos helyre rejtette. A messiás időben pedig újra elő fog kerülni. Talán erre a hagyományra is utalt Szent János, úgy értelmezve, hogy Krisztus az igazi fridláda, az új szövetség eszközlője. Éppen általa ragyoghat föl az égen a nagy jel, mert ő az egyház alapítója. Az égen nagy jel tűnt föl. A látomásban szinte bevezetés nélkül vált erre a képre, a nagy jelre, Szent János. Maga a jel szó itt szerepel először a könyvében, de ezek után még 6-szor fordul elő a műben. Itt kezdődik tehát a jel 7-szeres sorozata. Ez a jel, amely egy szülőasszonyra utal, eszünkbe juttatja azt a jelet, amelyet Izajás próféta által kínált föl Isten annak idején Áhász királynak. A környező országokat Asszíria fenyegeti, ezt akarják elhárítani azzal, hogy szövetségbe tömörülnek, hogy így harcoljanak a hódító birodalom ellen. Ám Júda királya nem akar ebben részt venni, és ezzel kihívni az asszírok támadását. Erre Júda ellen fognak össze a környező országok, hogy belekényszerítsék ebbe a szövetségbe. Jeruzsálem ellen gyülekeznek, a király pedig retteg a jövőtől. Ekkor jelenik meg előtte Izajás próféta Isten üzenetével, nem kell félnie, mert a fenyegetés meghiúsul. Ha kell, Isten még jellel is igazolja a próféta szavainak teljesedését. Áhász azonban képmutató módon elutasítja a jelet, de továbbra sem bízik Isten ígéretében. Ekkor jövendöli meg Izajás a rendkívüli jelet, a szűz fiút szül, akinek neve Emmánuel lesz. A jövendőlés rendkívüli jele Krisztusban teljesedett be. Éppen ezt akarja fölidézni a látomás, Isten teljesíti azt, ami az ember számára elképzelhetetlen. Ebben a vonatkozásban joggal azonosíthatjuk az asszonyt a szűzanyával, Isten fia édesanyjával. Ő szűz is, anya is egy személyben, akiben Isten megvalósította a rendkívüli ígéretét. Asszony, akinek öltözete a nap volt. Ez a csodálatos öltözet kissé zavarba hoz, hiszen úgy mutatja, mintha az illető, akinek a személye nincs meghatározottan megjelölve, nem is a földi látható világhoz tartozna. Ez a csodálatos ragyogás a színeváltozás élményét idézi föl számunkra, vagy éppen Mózes arcának ragyogását, amelybe nem tekintett bele az ember. Ugyanakkor meglepő, hogy ennek a ragyogásnak a továbbiakban nincs semmi szerepe. Ez nem védi meg az asszonyt a sárkány támadásától, sőt, neki magának kell menekülnie. Ha a jelben a szűzanyát látjuk, akkor az ő szeplőtelen fogantatásának kiváltságára kell gondolnunk. Ez a bűntelenség egészen különleges ragyogást adott az ő személyének, ugyanakkor ő mégis a földi mindennapokat élte velünk együtt. A bűnös világban élt, ahol a sárkány eredje érvényesül nagyon sokakban. Mondhatjuk, hogy kiváltsága révén már az égi szférához tartozik, mégis a földi viszontagságok között kell élnie. Lába alatt a hold, fején pedig 12 csillagból álló korona. A földön túli ragyogást fokozza, mint ékszer a hold és a csillagok. De jelképes értelme is van mindennek. Az ókori ember a holdban a változékonyságot látta, és ellentmondásos jelként hangsúlyozta. Ez a változékonyság az asszony lába alá van vetve. Ő nem változékony, hanem teljesen hűséges. Nem ellentmondásos, hanem megbízható. A csillagok pedig, mint korona a feje körül, a győzelmet jelképezik. A Szentírás más helyein is a korona, legtöbbször a babérkoszorút értve rajta, a harcban, versenyben győztest illeti. Maga az egész jelenség viszont József álmára is utal az Ószövetségből. Mintegy a kiválasztottságát jelezte előre az az álom Józsefnek, ami testvérei haragját, sőt gyűlöletét váltotta ki. Azt álmodta ugyanis, hogy a nap, a hold és 11 csillag leborul előtte. Az álom hallatán még apja Jákob is, aki pedig kivételezetten szerette őt, meghökken. Talán én és anyád és testvéreid is egyen leborulunk előtted. Ahogyan József rendkívüli életmentő feladatra lett kiválasztva, úgy a szűzanya is életmentő az emberek között. Általa jön világra az, aki az új és örök életet megadta a halandó embereknek. Áldott állapotban volt. A három ige emlékeztet arra a büntetésre, amit Isten Évára rót ki a bűnbeesés után. Az ember vágyódik az életre, mégis sok gyötrelmet jelent az élet. Ugyanígy vágyódik az élet fenntartására és tovább maradására is, de az is sok fájdalommal, fáradtsággal jár. Ha az asszonyban az egyházat látjuk, ez a leírás nyilvánvalóvá teszi, hogy az új élet átadása nem olyan egyszerű dolog, mint azt az Úr Jézus példabeszéde szerint jelentené a magvetés. Az igehirdetés sem veszélytelen foglalkozás. Ezt egyébként Szent Pál működése mutatja meg. De ha valóban át is akarja adni az életet a szentségek által, az is nehéz és sokszor fájdalmas feladat. Éppen ez az egyház dolga is ebben a világban. Ha a képet a szűzanyára vonatkoztatjuk, akkor gondolhatunk a fájdalmas anya tőreire, amelyek lelkét járják át. És ezek a fájdalmak nem szűnnek meg Krisztus föltámadásával, mert a titokzatos test védelmezése, a róla való anyai gondoskodás is bőven ad ilyen szenvedéseket neki. Az viszont bizonyos, hogy ezt nem szabad úgy értelmeznünk, hogy a szűzanya a mennyei boldogságban is szenvedne. De együtt érez a vándorló egyházzal, és a gyermekei szenvedései a magáénak tudja. Egy másik jel tűnt föl. Ez a jel az egyházat üldöző világ megtestesítője. Figyelemre méltó, hogy itt a Szentíró csak jelről, de nem nagy jelről beszél. Pedig a jelentősége szerint valóban nagy lenne, ám nem egyenrangú az asszony kápráztató jeleivel. Ezzel azt is jelzi, hogy ellenséges törekvései vannak az ember ellen érdekeltve, és ugyanakkor a győzelmet nem fogja elnyerni, mert Isten a győzelmet az erősebbnek adja. Egy nagy vörös sárkány. Az új szövetségben sehol másutt nem szerepel sárkány. Az Ószövetségben előfordul ugyan a gonoszság jelzéseként, de nyilvánvalóan olyan kép, amit a kor kultúrájából vettek át. A sárkány jellemzői félelmet akarnak kelteni. Nagy, és 7 feje van, 10 szarva, és 7 koronája. Ijesztő mi voltával azt próbálja megmutatni nekünk a kinyilatkoztatás, hogy mekkora hatalommal és erővel rendelkezik a gonoszság. Felidézi ez az számunkra az Úr Jézus megkísértő sátánt, aki a gonosz ahol a gonosz nagyzoló szavakkal fordul Jézus Krisztushoz, minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mert én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. De hát itt is kiderül, hogy milyen kevés a hatalma. A fiú megszületik, nem tudja őt elpusztítani, és az asszonyban sem tehet kárt. Az egyházon a pokol hatalma nem tud erőt venni. Az égbe emelt szent szűz hasonlóan biztos menedék számunkra. Legyen bátorságunk, hogy az Istent megvalljuk, és Isten megsokszorozza az erőnket, hogy a világban ez a hitvallás eredményes lehessen. Amen.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.